Ferenc pápához nyúlnék vissza, tudva azt, hogy te is csodáltad őt valósággal, illetve hát, hogyha 2016-ig megyünk vissza az időben, református lelkipásztorként ugye vezettél egy 80 fős zarándokcsoportot Rómába, és akkor találkoztatok a pápával is, és az ő gondolatát hoznám így kezdésként, ami csíksomlyói látogatásakor hangzott el, épp csak egy mondat. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és a bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Hogyha így visszatekintesz erre az évre, amikor is ugye 10 zarándokcsoportot vezettél Rómában, találkoznak-e a te gondolataid az ő gondolataival?
Nem véletlenül éreztem közelinek magamhoz Ferenc pápát, mert ahogy ő megfogalmazza a zarándoklatról a gondolatait, úgy gondolom, hogy minden benne van. Nem csak úgy gondolom, hanem így élem át. Zarándok csoport vezetőként is számomra az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy az embereket tudjuk kimozdítani abból a leszűkült, sokszor beszűkült állapotból, amiben mindennapjaikat élik, és tudjanak olyan nyitottá válni, ami már nem csak maguk számára hoz egy valami lelki felfrissülést, nyitottságot, hanem ez mások felé is tudja megnyilvánulni. Úgy gondolom, hogy sok más menet ezért van szükség ezekre a zarándoklatokra, hogy nyitottabbakká tudjunk válni a világra, a körülöttünk élő emberekre. Egy olyan társadalomban élünk, olyan impulzusokat kapunk, amiktől folyamatosan bezárkózunk, félelem van bennünk. Gondoljunk csak arra, hogy több mint 3 éve súlykolják belénk a háborúnak a borzalmait, amelyek elrettentenek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt élesbe vagy nagyon közelről átéljük. És ezek átszövik az embernek az egyéni lelki világát, de átszövik a társadalomnak a teljes szövetét. És ez egyetlen egy impulzus, amivel nap mint nap találkozunk, de ott van számtalan más a politika részéről, a gazdaság részéről, amitől az emberek ilyen szorongóvá válnak, bezárkozottá és bizalmatlanná válnak. És ezeken az utakon én erre fektetem a hangsúlyt, hogy ezeket tudjuk elhagyni, itt hagyni. Mindig azzal indítom a csoportot, hogy hagyjuk a legalább a kolozsvári repülőtéren, hagyjuk a gondjainkat, azokat, amik meghatároznak, és úgy járjunk az előttünk levő napokban, hogy ne ezek határozzák meg a mi jelenlétünket, a jelenünket, hanem engedjük el teljesen szabaddá magunkat, és ennek érdekében próbálok mindent olyan biztonságosan előkészíteni, hogy ne fordulhasson elő az, hogy bármiféle szorongás előálljon az emberekbe, vagy félelem, hanem érezzék magukat biztonságba, és az újdonságokra szülessen meg bennük a nyitottság.
Ugye arról szól egy-egy zarándoklat, hogy együtt menni az úton, te jössz bizonyos dolgokkal, kérésekkel, és akkor vannak, akik szerencsés esetben fogadják ezt a dolgot, valamit átszűrnek magukon, aztán a végeredmény az lehetőleg jó lesz. De hogy mi lenne, vagy mi az a megfelelő viszonyulás akkor egy zarándokban, egy ilyen 40 fős csapat esetében akár, vagy egy 20 fős csapat esetében? Nyilván, hogy mindegyik esetben a másikra való odafigyelésnek is megvannak a módjai, a lehetőségei.
Én soha nem támasztok elvárásokat az emberekkel szemben, a csoporttal szemben sem, magammal szemben annál inkább, és azt tartom kiemelten fontosnak és hangsúlyosnak, hogy legyen meg bennem az az érzékenység, hogy a legapróbb rezdülését érezzem a személynek és a csoportnak is, és jöjjön létre az az összetartozás érzés, ami képessé teszi a csoport egyéneit arra, hogy a másikra oda tudjanak figyelni, hogy érezzék azt, hogy együvé tartozunk, hogy együtt mozgunk, hogy csak a csoportnak egy sejtje vagyok, de attól lesz koherens a csoport, és attól éli a csoport jól meg ezt az élményt, hogyha én sejtként bele tudok épülni ebbe a nagyobb szervezetbe, amit a csoport jelent. A zarándoklatnak az egyik jellegzetessége, amivel mindenki szembesülni fog első naptól kezdve, az az, hogy elérjük a határainkat, a korlátainkat. És én arra is törekszem, hogy ne maradjunk a korlátaink között, hanem lépjük ezeket át, feszegessük a fizikai korlátainkat, amikor naponta biztos, hogy több mint 10 kilométert kell gyalogolni. Ez mindenki számára egy nagyon nagy kihívást jelent. És ahogy a fizikai határainkhoz elérkezünk, és ezt átlépjük, elérkezünk a lelki határainkhoz is, és hogyha ezeken nem tudunk átlépni, akkor bekövetkezik az, ami kellemetlenné teszi az egész napunkat, a létünket, hogy elkezdünk tiltakozni az ellen, hogy ez túl sok, és hogy ez nem nekem való. Arra próbálok odafigyelni, hogy amint elérjük ezt a határt, legyen meg bennünk a bátorság ahhoz, hogy átlépjük, és hogy ne kerüljünk be a saját magunk által állított csapdába, ami bezár, és ami megfoszt egyrészt a közösségi élménytől, de másrészt az egyéni élménytől. Attól az élménytől, amire szüksége van minden embernek, ahhoz, hogy rá tudjon csodálkozni a világra, ami körülveszi. Mert úgy érzékelem magamból kiindulva, hogy a mindennapjainkban egyfajta szemellenzővel járunk. Észrevesszük azt, amire érzékenyek vagyunk, ami éppen pillanatnyilag érdekel, ami felkelti valamilyen módon az érdeklődésünket. De ez csak egy szűk világ. A világnak csak egy nagyon-nagyon pici szelete, amiben mozgunk. És közben ott van a világnak az a gyönyörűség, az a szépség, ami körülvesz itthon is. De itthon nehezebben tudunk kimozdulni ebből a komfortzónából, ebből a leszűkített térből, ami meghatározza az életünket. És ezért tartom fontosnak azt, hogy kimozduljunk. És a zarándoklatnak számomra ez az egyik legnagyobb ajándéka, hogy kilépek önmagamból, a magam által létrehozott burokból, korlátok közül, és rácsodálkozok a világnak a másságára, a másságában rejlő szépségekre, ami lenyűgöz, ami motivál, ami inspirál, és amiben meglátva magamat, megszületik az az érzésem, hogy ennek a csodálatosan megalkotott világnak én egy csodálatosan megalkotott része vagyok. Amit sajnos a mindennapokban nem tudunk kellőképpen tudatosítani önmagunkba, nem tudjuk úgy szemlélni a saját magunk életét, a környezetünket, a világunkat, hogy rá tudjunk csodálkozni az életünknek a szépségeire. Sokszor döbbenek rá arra, hogy tele vagyunk nyavajgással, méltatlankodással, minden apróság zavaróvá válik, és egy ellenséges világot látunk magunk körül, amitől félni kell, amitől el kell vonulni, amitől meg kell védenünk magunkat. Miközben ez a világ, én úgy hiszem, sőt ezt én így tapasztalom, ez a világ egy befogadó világ, és az én egyéni személyemtől is nagyon-nagyon sok függ, hogy ezt a világot élhetővé tudom tenni magam számára és a környezetem számára, vagy pedig ezt a világot egy ellenséges világgá alakítom magam számára, és a környezetem számára is.
Az embernek a nyitottságát és a kíváncsiságát is neveli, vagy fejleszti egy-egy ilyen zarándokút, és na, 10 csoporttal elindulni azért az hatalmas felelősség is, meg érzület kérdése is nyilván, hogy akkor hogy lehet rácsatlakozni mindenkire külön akár. Hogy vetted észre ez a nyitás szemben ezzel a saját területünk védelme, és a sokakban az ellenséget látjuk, hogy ez hol tart úgy általában jelenleg az ember?
Az utak során igyekszem oda lépni, mindenkivel váltani néhány személyes szót, gondolatot. Éppen amiatt, hogy érezzék egyrészt a kívülről jövő figyelmet, és egy olyan biztonságos légteret tudjunk létrehozni magunkban, magunk körül, amiben meg tud születni ez a nyitottság. Én a mindennapi kapcsolataimban sajnos egyre inkább azt érzékelem, hogy az emberek elzárkóznak egymástól, az emberek gyanakvóvá váltak. Nagyon sokszor hangzik el a beszélgetéseim során az emberek részéről az, hogy a járványhelyzet, a Covid, a karantén tett ilyenné bennünket. Magam számára ezt fogalmaztam meg, hogy el kellene nekünk ezt fogadni. Vagy ha nem jó ez az érzés, ha lecsupaszítja a mi kapcsolatrendszerünket, és ott maradunk egyedül, és ez nehézséget okoz, vagy kényelmetlenné vált, akkor mi nem teszünk valamit ellene. Idén sokszor gondoltam végig egy picit ezt a folyamatot, és az időnek, az elmúlt néhány évnek a folyamatát. És egyszer valaki nagyon élesen fogalmazta meg, hogy a Covid a háború kitörésével megszűnt, felszívódott. És egyre inkább e körül forrognak a gondolataim, hogy beszippantott bennünket a világnak az a negatív része, ami egymás ellen tud fordítani, ami félelembe tartja a saját egyéni életünket, ami elveszi a lényünknek azt a rendeltetését, azt a funkcióját, hogy mi társas lények vagyunk. Bennem nagyon-nagyon sokszor megjelenik, visszhangzik, felerősödik a Szentírásnak az a mondata, amit az Úristen mond a teremtés vége felé közeledve, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szükségem van segítő társa, és ő ezt jól tudta. Ehhez képest, amit emberileg én teszek, vagy amit emberileg teszünk, az úgy néz ki most, pillanatilag az én megítélésem szerint, hogy jó nekünk egyedül lenni, nincs szükségünk segítő társa. De ugyanakkor, amikor ebbe az állapotba úgy belenehezedünk, akkor jajveszékelve kérnénk és követelnénk, hogy de vegyen már észre valaki minket. És hol vannak a segítőim, hol vannak azok, akikkel korábban kapcsolatban voltam, miért nem hívnak fel, miért nem keresnek, miért nem vesztik észre, hogy én kimaradtam az életükből. És közben én vonultam vissza egy burokba, egy védett helyre, elszigeteltem magam egy olyan állapotba, ami élhetetlenné teszi az életemet, és nagyon-nagyon-nagyon sivárrá teszi az életemet. És ezeken az utakon ezt próbálom, nem kimondva, de ez az egyik szándékom, hogy érezzük meg, és érezze meg minden ember az, hogy azáltal, hogy egy csoportként mozgunk, egymásra figyelünk, közösen szemlélünk valamit, közösen követünk egy programot, ezáltal egymásra vagyunk utalva, és hogyha másiktól kapok egy ölelést, vagy kapok egy jó szót, vagy érzékelem azt, hogy észrevették azt, hogy én lemaradtam, emiatt megvárnak, vagy utánam jönnek, és felzárkózhatok, és ismét visszafogad a közösségébe ez a csoport, ezáltal az embereknek a lelkében azt az igényt próbálom felkelteni, hogy szükségem van a másikra, a másiknak az odafigyelésére, de arra is szükségem van, hogy én adjak valamit magamból. Tehát ne legyen ez a kapcsolat egy egyoldalú kapcsolat, hogy én mindig elvárom, hogy engem észrevegyenek, utánam nyúljanak, visszajöjjenek, megvárjanak, hanem részemről is meglegyen az a szándék, hogy észrevegyem őket, együtt mozogjak velük, legyenek interakcióink, elmondjam az érzéseimet, kifejezzem a hálámat valakivel szembe, hogyha tőle kaptam valamit, hogy ismét működésbe hozzuk a lényünknek, a lelkünknek azt a részét, ami összeköt másokkal, és ebből az összeköttetésből érezzük meg az ajándékot, a felénk áramló, jóságos, pozitív energiát. Hogy érezzem meg azt, hogy az én elszigetelt sötétségembe valakinek a világossága belépett, vagy pedig érezzem meg azt, hogy az én pillanatnyi fényemmel, vagy a pillanatnyi lelkesedésemmel másokat is tudok lelkesíteni, és nekik is tudok egy olyan ösztönzést adni, amitől az ő életük is egy picit felpörög, vagy bekapcsolódik ebbe a közösségi együttmozgásba.
legyek őszintén, e kép se hogyan sem áll össze. Kudarcok ülnek kudarcra, szeretve ítélsz múlásra. Tudom, győzz, kinek áldást adsz, sorsának békés jövőt szabsz. Választ a népet, hogy legyek, gondok taposnak engemet. Uram, hadd legyek őszintén, de kép se, hogyan sem áll össze. Kudarcok ülnek kudarcra, szeretve ítélsz múlásra. Tudom, győzz, kinek áldást adsz, sorsának békés jövőt szabsz. Választott népet, hogy legyek, gondok taposnak engemet. Nézd, Uram, mégis itt vagyok, előtted állok, hallgatok. Porszemek sírnak helyettem, ez érthetetlen kegyelem. Ne rejtsd el orcát, ébredj fel, nem verlek kérve csendesen. Lelkem borban, testem alatt én kikonok, itt elmaradt.
Nézd, Ura, mégis itt vagyunk, előtted állunk, hallgatunk. Orszemek sírnak helyettem, ez érthetetlen kegyelem.
Maga a környezet is egy olyan tényező, ami alakítja a gondolatainkat egy-egy zarándoklat alkalmával, és hát idén ugye jubileumi év, a remény éve, eleve Róma az örökváros, meg főváros is, tehát hogy csomó hívogató tényezőt lehet mondani. Itt, hogyha megállunk egy pillanatra, hogy a remény éve, ez a mostani év számodra is akár zarándokvezetőként mitől volt másabb Rómában zarándokolni, mint hogyha a tavaly vagy tavaly előtt mentél volna például?
Minden csoportnál kitértem a szent évre, és a magam szempontjai szerint próbáltam megfogalmazni az embereknek azt, hogy miért van erre nekünk szükségünk. Ugye van 4 pápai bazilika, mindeniknek megvan a szent ajtaja, amin átmegy a zarándok. Nagyon sokszor, sokan fogalmazták meg, hogy attól, mert átmegyek egy ajtón, attól mitől változik meg az életem. Attól biztos, hogy nem fog megváltozni, hogy én átmegyek egy ajtón, amit megnyitottak egy éves időszakra, hanem én úgy gondolom, hogy az egyháznak ez a római katolikus egyháznak ez a meghívása, a zarándoklatra való meghívása, azt próbálja felkínálni az emberek számára, hogy szenteljenek időt magukra, és szenteljenek időt arra, legyen meg bennük az a vágy, az a bátorság, hogy kilépjenek abból a burokból, amiről korábban beszéltem, és elinduljanak egy olyan úton, aminek a folyamán létrejön bennük a változás. Bennük, és ez a hangsúlyos, a lelki úton. A lelki úton való járást nem tudom elválasztani a fizikailag megtett úttól. már nagyon rég fogalmaztam meg magam számára az, hogy az egyik a másiknak a függvénye, hogy a fizikailag megtett út során indul be az a lelki folyamat, amire szükségem van ahhoz, hogy ki tudjak nyílni. És ezt mondtam el, hogy a szent év során az a zarándok tudja elérni igazán a célját, aki nem az ajtóra figyel, hanem önmagára és önmagában teszi meg azt az utat, ami létrehozza az átváltozást. Az ajtóig elvezető úton van a hangsúly számomra. És hogyha én úgy érkezem meg egy templom bejáratához, ebben az esetben a Szent Kapuhoz, hogy érzem annak a szükségességét, hogy én az isteni kegyelmet megkapjam, amiatt, ami bennem ezt szükségessé teszi, a hibáimmal szembe tudok nézni, a mulasztásaimat felszínre tudom hozni, az érzéseimet, az indulataimat, amelyeket visszaszorítok és elfojtok magamba, ezeket felszínre engedem, és ezektől meg akarok szabadulni. Ha megvan ez a vágyam, akkor megszületik bennem a megszentelődés. Nem megszületik bennem, hanem megkapom a megszentelődést. És ez egy külső formaság csupán az, hogy átmegyek a kapun. Ha csak egymás után egy nap alatt végig rohanok a 4 pápai bazilika között, és mindenik kapun bemegyek, majd rohanok tovább, és kipipáltam, hogy ez is megvolt, meg az is megvolt, és minden 4-et teljesítettem, és most már nyugodt lehet a lelkiismeretem, akkor nem tudok szembenézni magam, és biztos, hogy nem értem el a célomat. De ha a 4 kapu közötti úton úgy tudok végigmenni, hogy közben az foglalkoztat, hogy mit tesz engem méltatlanná az Isten kegyelmére, a megszentelésre, mi választ el engem attól az állapottól, amire vágyik, úgy biztos vagyok benne, hogy vágyik minden ember, mik az akadályok bennem, ha ezeket ki tudom mondani magam előtt, akkor már elindultam egy jó irányban, és nagy eséllyel megérkezem abba a lelki állapotba, ami nyitottá tesz a szentség befogadására, vagy a megszentelődésre. A remény évével kapcsolatosan pedig éppen ezt szerettem volna az emberekben felkelteni, hogy ne féljünk előre tekinteni, ne féljünk a jövőtől, ne féljünk a holnaptól, ne féljünk egymástól, hanem maradjon meg bennünk az a naív reménység, hogy nem feltételeket szabok a másik emberrel szembe, magammal szembe sem, hanem nyitott vagyok arra, hogy holnap ismét kapok egy új napot, és azt értelmes, szép, hasznos tartalommal tudom majd megtölteni. Nyitott vagyok arra, hogy az Isten által számomra réges-régen elkészített ajándékot be tudom fogadni, és ezzel meg tudom tölteni a lelkemet. Nyitott vagyok például arra az atyai ölelésre, amivel a tékozló fiút átölelte az atya. És most, hogyha ezt a példázatot elevenítjük fel egy picit magunkba, akkor érthetővé válik az, hogy mit jelent a zarándoklat, a reményteljes zarándoklat. Ő megfogalmazza maga előtt. Hazamegyek, és azt el tudom mondani, el akarom mondani, hogy vétkeztem az ég ellen, te ellened, mindenki ellen. Ilyen vagyok. Ebbe az állapotba kerültem. Nem akarok többé bujkálni, és nem akarom megszépíteni a helyzetemet. Ez vagyok. És erre kérek a te kegyelmedből annyit, amire nekem most pillanatnyilag szükségem van. Mert megszületett bennem a vágy, a visszafogadásnak a vágya. És a zarándok ember akkor éri el a célját, vagy akkor ér célba, amikor ezt ilyen nagyon-nagyon lecsupaszítva, tisztán, és élesen ki tudja mondani magában, először magával szembe, majd pedig ott bent a szent helyen. Vétkeztem, vannak hibáim, vannak nyavajáim, vannak érzéseim másokkal szembe, önmagammal szembe, a világgal szembe, amelyek megfertőztek. És ezektől akarok szabadulni. Valamilyen helyet biztosítsál számomra is ebbe a megszentelt térbe.
És ezek lehetnek nagyon egyediek, egyéniek, sőt, azok kell, hogy legyenek.
Mindenképpen egyéniek kell legyenek. Hogyha általánosítok egy ilyen helyzetbe, akkor megint magamat csapom be, mert mert akkor abba hibába esek, hogy nem tehetek róla. Én csak haladtam az árra, sodort a világ. Ilyen a világ, ilyen társadalomban, ilyen hatások értek engem is. Mit tehettem arról, hogy ebbe a helyzetbe kerültem? Ne általánosítsunk, hanem magunkkal legyünk elfoglalva. Ne úgy akarjuk megváltoztatni a világot, hogy kimondjuk azt, hogy ez a világ rossz, hanem úgy akarjuk megváltoztatni, hogy ebben az általam rossznak látott világban én hogy tudok jobb lenni. Hogy tudok megtisztulni, hogy tudok megszentelődni. Emlékezzél vissza arra, amit az utunk során sokszor mondtam, több templom előtt is elmondtam, a kerengőre. Számomra a zarándoklat a kerengésnek, az önmagamba megtett, végtelenített útnak a megélése. A kerengő a templomot leválasztja a profán világtól, a megszentelt teret a profán tértől. És addig kell nekem a kerengőbe imádságos lelkülettel önvizsgálatot tartanom, amíg megérzem a lelkembe azt, hogy le tudtam tenni, vagy le tudtam számolni, nevén tudtam nevezni mindazt, ami engem alkalmatlanná tesz arra, hogy belépjek a megszentelt térbe. És hogyha ez az érzés megfogalmazódik az utam során, a kerengéseim során, akkor tulajdonképpen megkaptam azt, amire vágytam. A megérkezésnek a lelki állapotába tudtam belépni. Abba a térbe, ami már megölel, mint az atya megöleli a tékozló fiút. És én ezt szeretem, és számomra ez a legnagyobb ajándék. Amikor látom a zarándoklataink befejezését, követően vagy már a hazatartó út során a repülőtéren, látom az emberek szemébe a csillogást. Azt a csillogást, amit semmivel nem lehet leírni, amit nem lehet színlelni, ami olyan nagyon-nagyon őszintén fakad fel az ember belsőjéből, mint ahogy egy vízforrás kitör a szikla közül a talajból, csak úgy feljön. Ezek olyan nagyon-nagyon szép élmények számomra, amikor látok ilyeneket. Az egyik csoporttal idén volt egy rendkívül élményem, ami hát nem volt semmihez hasonlítható. Az utolsó napunkon elmaradt a mindennapi áhítatunk. Úgy terveztem, hogy a Szent Pál Bazilikának az egyik kápolnájában lesz, de nem tudtunk oda bemenni. És így érkeztünk meg a repülőtérre, és kérte ott a csoport, hogy nem lehetne itt megtartani valahol, van-e kápolna a repülőtéren. Gyorsan utána néztem, sajnos nem volt a repülőtéren kápolna, és akkor jött ez a belső hang, hogy de hát itt álljunk körbe, és meg tudjuk ezt tartani. A római repülőtér egy eléggé zsúfolt és hangos, és rengeteg ember jön, megy, beszélgetnek. Hát az a tér nem arra való sokak számára, hogy ott elcsendesüljenek. És így körbeálltunk, és elmondtam azt, amit a Szent Pál Bazilikában szerettem volna elmondani, a Pál apostol Rómába vezető útjának a lelkületét, hogy ez a fogoly ember, akit a császár elé visznek, ő semmilyen reménységet nem táplálhatott a saját maga életével kapcsolatosan sem, hiszen biztos a büntetés meg a leszámolás. És belekerülnek egy teljesen kilátástalan helyzetbe, amikor a hajót a hullámok gyakorlatilag szétszedik, és ez a reménytelen helyzetben levő ember áll ki, és ad egy olyan reményt és egy olyan biztonságot a reményvesztett társai számára, az ő fogvatartói számára, ami megváltoztat mindent. El tudja mondani, hogy ne féljetek, mert az az Isten, akit én szolgálok, ma éjszaka nekem megmutatta azt, hogy mindenki meg fog maradni. Nem fog senki elveszni. Tehát ébredjen fel az a remény, ami már régen elaludt, amit rég elveszítettetek. Van egy olyan biztos kötelék közöttünk is, ami megtartó, gondviselő Istenünk között, ami kiment ebből a teljes reménytelen helyzetből. És amint a gondolataimat ott megfogalmaztam, hogy befejeztem, a csoport végtelen csendben maradt, senki nem szólalt meg jó néhány percig, és olyan csend volt bennem és körülöttünk a római zsúfolt repülőtéren, ami leírhatatlan élményt jelentett mindenki számára. Egyszerűen azt láttam, hogy nem akarunk megmozdulni, és nem akarjuk ezt a csendet megtörni. És akkor éreztem azt, hogy az útunknak ez volt a célállomása. Itt érkeztünk meg igazán oda, ahova kellett érkezzünk. És amikor azt kérdezted, hogy mit jelent a remény éve számomra, hát valahogy ezt, hogy a reménytelenségünkben, vagy abból a világból, abból a társadalomból, abból a helyzetből, ami minden reményt semlegesít bennünk, elvesz, ellop, kiszakít belőlünk, ebben a világban van egy biztos kötelékünk. Mégpedig az, hogy mi az Úristennek a kezében vagyunk. És ez ad teljes bizonyosságot a holnap felül számomra. Mitől féljek? Attól, hogy milyen lesz a választás? Attól, hogy milyen lesz a háborúnak a kimenetele? Hogy eszkalálódik, vagy nem? Ebbe nagyon sok beleszólásom nincs. De abba igen, hogy magamba tudatosítom, hogy én a mindenható Isten kezében vagyok. Az ő tulajdona vagyok. Az ő alkotása. Tehát ő rám gondot fog viselni. Azokban a helyzetekben, amiben sok beleszólásom nincs.
Javaslom, hogy lépjünk be most a négy bazilikába. Mégiscsak ezek a szent kapun keresztül vezetnek bennünket. Napestig lehetne, és tudnál mesélni külön-külön mindegyikről, ami a vallási részét illeti, ami a történelmit, és az összes többit. Viszont én egy-egy olyan pillanatnak, képnek, érzésnek, hangulatnak a megragadására kérnélek. Például a Szent Péter bazilikára gondolsz, vagy a falakon kívüli Szent Pál bazilikára, akkor rögtön az úgy nagyon erősen ott van a gondolataidban.
Szent Péter bazilikával kapcsolatban idén azok a legszebb pillanatok, amikor a szentélyben történik a mise, és megtölti az emberek éneke az egész Szent Péter bazilikát. Ilyenkor mindig csendre intett ez a hangulat, és mindig befele fordított. Ilyenkor nem volt fontos semmi más, ami ott ékeskedett körülöttem. De ahányszor beléptem idén a Szent Péter bazilikába, mindig kaptam egy picit többet a piétából. Az angyali üdvözletkor előttem Mária úgy jelenik meg, ez a fiatal lány, mint aki szétárja a kezeit, és azt mondja, hogy legyen nekem a te akaratod szerint. Nem tudom, hogy hogy fogom ezt megcsinálni. Nem tudom. És idén egyszer ott álltam a piéta előtt, mindig arra kérek mindenkit, hogy ott szenteljen magának időt, és engedje azt, hogy a műalkotás az úgy bevonza, és annak a hangulata, lelkülete egy kicsit hatást gyakoroljon az egyén lelkére. És számomra itt volt egy ilyen nagyon szép érzés, ahogy néztem Máriát, aki a meghalt fiát tartja kezébe, ezt a mozdulatot láttam meg benne, amit az angyali üdvözletkor mutat. Széttárt kezekkel ott fogja az ölébe. Jézus nem öleli meg, nem szorítja magához, nem zokog, hanem széttárt kezekkel tartja a kezébe. Mint hogyha benne lenne, vagy tovább folytatná, hogy nagyon nehéz. De ha te ezt akartod, akkor legyen meg a te akaratod. Imhol az Úr szolgáló leánya. És én ezt tanultam idén a leginkább a Szent Péter bazilikában, hogy amikor van az a helyzet, amivel nem tudok mit kezdeni a saját életemben, mert összetör, összezúz, akkor tanuljam meg a kezeimet széttárni és felnézni, vagy lenézni, vagy lesütött szemmel az Úristen előtt megállni, és azt mondani, hogy imhol az Úr szolgálója. Legyen a te akaratod szerint, nem tudom, hogy ezt hogy fogom végigcsinálni, mert nagyon nehéz. De tudom azt, hogy kegyelembe fogadott vagyok én is. Szent Pál bazilikában azok voltak a legkedvesebb pillanatok, amikor beléptem és csend fogadott a templomba. Ott általában csend van, sokkal kevesebben szoktak lenni, van, amikor zsúfolt az is, de az csendesebb hely, Meg szoktam állni a főhajó bejárati részénél, és az apszisban van egy Krisztus ikon. Számomra ez az ikon nagyon-nagyon nagy hatással van. Egy picit olyan szigorú az ábrázata, de ugyanakkor azt érzékelem, és azt éltem át, hogy a szigorúságában benne van a jósága, mint amikor a szülő összeráncolja kicsit a szemöldökét a valamiért megtévedt gyermekére nézve, de közben az összeráncolt szemöldök mögött már ott kattog a gondolat, hogy hogy tudlak téged kimenekíteni ebből a helyzetből, vagy mit tegyünk azért, hogy most jóvá tegyük azt, amit te elrontottál. Ez volt egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rendkívüli érzés a Szent Pál Bazilikában, és ez többször visszatért idén, hogy az Úristen néha összevonja ránk nézve a tekintetét, ettől mi egy picit összerezzenünk, de közben az összevont tekintet mögött már ott van a kérdése, vagy a megoldása, hogy mit tegyek azért, hogy a te elrontott helyzetedből jobbat tudjak kihozni, és visszaállítsalak a jobbik útra, vagy a jó útra téged. A lateráni bazilikában például idén az fogalmazódott meg bennem, a főhajóban az oszlopok között ott vannak az apostolok, 12 apostol, minthogyha ezek lennének a tartó oszlopai a lateráni bazilikának, és mivel a lateráni bazilika az egyháznak valamennyire a szimbólumaként jelenik meg, mint a fő templom, az egyik apostolnak a személye fogott meg, kezébe tart egy vinklit, amit az ácsok használnak, és ez Tamás. Mi mindig ki akarjuk mérni pontosan, mettől meddig hol van a határ, és mi mindig keresünk valamit, ami bizonyossá teszi az Isten jelenlétét bennem, körülöttem ebben a világban. És az volt ennek a története bennem idén, hogy ezekre a kicsinyhitű, esendő, sokszor bukdácsoló emberekre bízza rá Isten az egyházának az alakítását, vagy a világnak az alakítását. És ebbe bele tudtam állni. Mert távolról se jelenti ez az, hogy az apostolok magasságába emelkedtem, hanem az én egyszerű, pici, porszemnyi, bukdácsolói életemmel is tud Isten valami biztos kezdeni, hogy az ő egyházában valamilyen alakítási folyamatban részt tudjak venni. És ezzel nem csak én, hanem ezzel mindannyian így tudunk lenni. Soha ne tekintsünk úgy ezekre a személyekre, mint akik kiváltságosak voltak, vagy különbek, mint mi, mert hasonlóak, nagyon-nagyon emberiek, hozzánk hasonlóak, és mi ugyanúgy társulhatunk hozzájuk, léphetünk együtt velük, mert semmivel sem vagyunk alábbvalóak, mint ők voltak. Isten minket is használni tud, használni akar a világnak az alakítására és felé fordítására. Santa Maria Maggiore bazilikában pedig azt a pillanatot tudom elmondani, amikor először Ferenc pápa temetése után léptem be. Idén számomra ez a tér, ez a megszentelt tér, benne Ferenc pápának a nagyon-nagyon puritán sírhelyével erre hívta fel a figyelmemet, hogy egyrészt legyek bátor a világban való megjelenésemmel, ne akarjak belesimulni a világ elvárásaiba, mint ahogy Ferenc pápa nem akart belesimulni, merjek őszinte lenni, és őszintén megfogalmazni, hangot adni a világban azoknak az érzéseimnek, amelyek bennem megfogalmazódnak. És tudjam kimondani azt, és innen indultunk el Ferenc pápától, és ide érkeztünk, hogy tudjam kimondani azt, amit ő kimondott abba a helyzetbe, abba a pozícióba, abba a tisztségbe, amiben ő volt, vagy amit ő vitt, hogy én egy vagyok a bűnös emberek közül, és senki ne várja el tőlem a tökéletességet, és a hibáimért mindenkitől alázatosan elnézést kérek. De én ezekkel a hibáimmal és gyengeségeimmel együtt igyekszem az Isten Anya Szent Egyházában úgy részt venni, hogy az meg tudja éreztetni a világgal az Isten kegyelmét. Tudjak elfogadó lenni, tudjak befogadó lenni, tudjak lehajolni azokhoz az emberekhez, akik kihultak mellőlem, lehulnak mellőlem, ne menjek el érzéketlenül azok mellett, akik valamikor hozzám tartoztak, de valamiért eltávolodtunk egymástól, hanem szenteljek időt és energiát arra, hogy azt a felelősséget, amit kaptam, azt a felelősséget meg is tudjam élni, és azzal szolgálatot tudjak teljesíteni mások számára is.
Sikerül elég, ha ez időben kiderül.